be, megnyilvánul a tüzes nyelvei által, akkor teljes összhang van. Ez az az Orth Istváni művészet, ami finom, könnyed, elgondolkodtató, mély is tud lenni, mélyen is tud szántani, ugyanakkor kellően humoros.
Kolozsvárott a Kányafő galériában láthatóak a nagyszebeni képzőművész Orth István munkái. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is megköszönöm szíves figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Verese Mese Gyöngyvért hallották. Viszont hallásra!
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
Lemondott Keir Starmer brit miniszterelnök alig 2 évvel azután, hogy a munkáspárt történelmi győzelmével hatalomra került. Távozását a sajtó szerint az indokolta, hogy elveszítette politikai támogatottságát. Szakértők szerint Starmer annak lett az áldozata, hogy nem az emberek támogatása, hanem a másik oldal iránti utálat emelte őt hatalomba. Mikor kiderült, hogy ő is pont olyan, mint az elődei, az emberek ellene fordultak. Arra kérdésre, hogy a váltás politikailag és gazdaságilag hogyan ingathatja meg a Szigetországot, Koskovics Zoltánnal, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzőjével keressük a választ. Köszöntöm!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a tisztelt hallgatókat is!
Természetesen én is köszöntöm a hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. 14 évnyi konzervatív kormányzás után lehetőséget kapott arra a munkáspárt, hogy javítson emberek millióinak életén. Még mielőtt belemennénk ebbe, kezdjük azzal, hogy miért voltak a britek elégedetlenek a 14 évi kormányzó konzervatívokkal?
Hát nyilvánvalóan az egyik válasz erre természetesen az, hogy a 14 év az egy hosszú idő. És 14 év után az emberek általában szeretnének változást, tehát ez önmagában a sokoknak talán a felét is kiadja. De a másik helyzet pedig az, hogy Keir Starmer előtt is egy sor lényegében alkalmatlan miniszterelnök állt Nagy-Britannia élén. Tehát hiába volt stabilnak tűnő 14 éves konzervatív kormányzás, az mégis belülről instabil volt, mert egymást váltották tulajdonképpen a miniszterelnökök. Liz Truss ugye csak néhány hétig tudott megmaradni a miniszterelnöki székben. Tehát lényegében Boris Johnson-tól fogva olyan miniszterelnök követték egymást, akikben a brit közvélemény az egész egyszerűen nem tudott megbízni. A többségük esetében itt hagyományos dolgokról van szó, és miről, hogy alkalmatlannak találták őket, felkészületlennek találták őket, talán ez Rishi Sunak és Liz Truss esetében egy egyértelmű ok, korruptnak találták őket, Boris Johnson esetében ez mindenképpen felhozható. És mindez ahhoz vezetett, hogy egész egyszerűen elveszítették abban a bizalmat, hogy a konzervatív párt az fel fog tudni építeni egy olyan stabil kormányzást, amire az országnak egy válságos helyzetben szükség van. Mert Nagy-Britannia most már több mint 10 éve egy súlyos válságban van. Tudom, hogy innen Magyarországról némi hihetetlenséggel szokták a hallgatók fogadni, hogyha azt mondjuk, hogy az angolok rosszul élnek, de az angolok önmagukhoz képest rosszul élnek már 10 éve. Évről évre egyre rosszabbul. A válság ez több mint 10 éve tart. Most a helyzet az, hogy viszonylag hagyományos negatív érzelmeket mutattak a konzervatív miniszterelnökök irányába. Boris Johnson esetében súlyosabb volt a helyzet talán valamivel, de Keir Starmert egyenesen gyűlölték Angliában, és talán majd bele fogunk menni abba, hogy miért.
Abba is belemegyünk, de azért a Brexithez kicsit ugorjunk vissza, vagy kanyarodjunk vissza, hiszen amikor Nagy-Britanniáról beszélünk, ez szinte mindig szóba jön. Az, hogy elindultak lefelé gazdaságilag a lejtőn, abba volt-e köze, vagy szerepet játszott-e a Brexit?
Mindenképpen szembetűnő, hogy a két jelenség meglehetősen közel van egymáshoz. Ugye azt mondtam, hogy egy bő 10 éve érzik úgy az angolok, hogy évről évről rosszabbul élnek, és egy saját elvárásaikhoz képest pedig sokkal rosszabbul, ez képest ugye a Brexit 2014-ben volt. De hogy a Brexit legalábbis részben felelőse ezért a folyamatért, vagy a Brexit már annak a hatása, hogy a britek elkezdték érezni az egyébként egész Európában megfigyelhető hanyatlást, az már megint csak egy másik kérdés. Ugye az egyik kardinális pont, ami miatt a britek, legalábbis a tőzsgyökeres britek nagyon elégedetlenek, az a tömeges bevándorlás. és a tömeges bevándorlás volt az Brexitnek az egyik mozgatórugója. Úgyhogy itt egy komplex helyzettel nézünk szembe, a Brexit valószínűleg némileg hozzájárult ahhoz, hogy Nagy-Britannia gazdasági teljesítménye csökkent, de észbe tartva azt is, hogy eközben Európa gazdasági teljesítménye is vészesen csökkent mindez idő alatt, de a Brexit nem feltétlenül a kiváltó oka lehetett ennek, hanem a természetes velejárója ennek a tágabb folyamatnak, ami Nagy-Britanniát is érinti, érintette az Európai Unió tagjaként is, érinti most is, úgyhogy nem tagja az Európai Uniónak, de érinti ugyanakkor az Európai Uniót is. Nagyon sok párhuzam megfigyelhető Nagy-Britannia és Európa között. Én azt szoktam mondani, hogy Nagy-Britannia valamivel előrébb tart ezen az úton, mint a nyugat-európai országok többsége, de az út ugyanaz.
És hát az várható volt, hogy a Brexitnek biztos, hogy lesznek a gazdaságra negatív hatásai, de hát azzal kiszámolt, hogy itt az elkövetkezendő 10 évben önmaga Európa is olyan gazdasági válsággal küzd, aminek a hatása ezt a kettőt akár fel is erősítheti. De ennek ellenére...
Bocsánat, meg azok számoltak ezzel, akik ezzel érveltek mi 2014-ben, mert a Brexit támogatói között sokan pontosan ezzel érveltek, hogy az európai gazdaság az egy lassan süllyedő hajó, és ezért el kéne szakadni tőle, és nagyobb hangsúlyt helyezni a nemzetközösségre, hisz Nagy-Britannia tartozik egy másik szervezethez is, a valaha brit nemzetközösségnek, ma már nemzetközösségként ismert szervezethez, akikkel is lehetne kereskedni, és lehetne ellensúlyozni Európa hanyatlását adott esetben.
Tehát mégis úgy látjuk, hogy itt negatív spirálira indult el akár az Európai Unióban, akár Nagy-Britanniában, de ennek ellenére azért 2024-ben a munkáspártot óriási, fölényes győzelemre vezette Starmer. Tehát mi történt vele? Utalt már arra, hogy nagyon-nagyon nem szerették az embereket. Mi történt ez alatt a 2 év alatt, hiszen egy hatalmas nagy győzelmet zsebelt be hosszú évek után a munkáspártnak?
Nos, Keir Starmer legnagyobb politikai teljesítménye az az volt, hogy lényegében romjaiból össze tudta szedni a munkáspártot. A munkáspárt, említettük, 14 évig nem volt képes arra, hogy választásokat nyerjen. Meglehetősen baloldalra tulódott. Nyugodtan beszéltünk Jeremy Corbyn idején arról, hogy szélső baloldali párttá kezdett válni a munkáspárt. Keir Starmer egyesítette a pártot, megszüntette a párton belüli törésvonalakat. Ezt meglehetősen agresszíven tette, egyébként kiszorította az elődjének a legfontosabb szövetségeseit, de a lényeg az, hogy itt a teljesítmény alapján értékelünk, sikerrel járt, és létrehozott, vagy felújított egy olyan munkáspártot, ami ismét képes volt, ráadásul nagy aranyú választási győzelemre. Hát a baj az, hogy kormányzó képességét viszont ez a párt nem nyerte vissza, ez látszik a kormányzóki teljesítményből, amit nyújtanak, hiába van óriási többségük a parlamentben. Hát abba gondoljunk bele, hogy Keir Starmer azzal az ígérettel nyerte meg a választásokat, hogy ott egy normális országot fog építeni, ami elsősorban a normális, átlagos brit embereket fogja szolgálni. Ez volt az alapvető ígérete neki. Ez képest a legelső intézkedései között volt az, hogy a nyugdíjasok téli energiatámogatását ezt megszünteti. Igaz, hogy később vissza kellett állítania, de az, hogy egyáltalán megszüntette, és ez volt az első lépése, az alapjaiban rendítette meg az emberek bizalmát fele szemben. Miközben ő arról beszélt, hogy itt mindenkinek normális megélhetést kell biztosítani, és arról beszélt a választási kampányban, hogy majd csak a leggazdagabbaknak fognak adót emelni, már rögtön a választások után mindenkinek megemelték az adóját, és aztán az derült ki, hogy a kis és középvállalkozások jártak a legrosszabbul. Itt van egy ilyen hagyományos jelenség a politikában, gyakran előforduló elhiteltelenedés, de ezt Keir Starmer rekordidő alatt produkálta, és meglehetősen arrogáns pár bürokratikus hangvétellel kezelte a politikai kommunikációt is emellett.
De hát a pártja felé, befelé mi az, amit kommunikálhatott? Hiszen most nem csak azt látjuk, hogy az emberek azok, akik leszeretnék váltani, hanem maga a munkáspárt is úgy gondolja, hogy ha túl szeretné ezt élni, akkor új vezetésre van szüksége. Ugye azzal kezdtük, hogy nagyon határozottan a munkáspártnak eltávolította azt a részét, amelyek nem értettek vele egyet, de nagyon úgy néz ki, hogy az idő kitermelte mégis azt, aki felmeri emelni ellene a hangját.
Itt kizárólag csak arról van szó, hogy a munkáspárti képviselők tisztában vannak azzal, hogyha ez így folytatódik, akkor a 80%-uk el fogja veszíteni a következő választásokon a székét. Azért pucsolták meg Keir Starmert, mert a saját székeiket féltik. nincs ez semmifajta ideológiai ellentét, vagy ilyesmi, ez ennyire egyszerű. És ők szeretnék még 3 évig felvenni egyébként a fizetésüket, akármi is van. Mindenképpen óriási vereségbe fog beleszaladni a mi brit munkáspárt, de egyébként a konzervatívok is a következő választásokon, majd talán erre is kitérünk. De hogy miért gyűlölték az emberek Keir Starmert? Nem azért, mert tipikus politikus módjára a választási kampányban hazudott, és aztán amikor hatalomra került, megszüntetett támogatásokat, meg adókat emelt, ezért nem gyűlölik a britek a miniszterelnökeiket, mert ezt már többé-kevésbé megszokták, hogy ilyenek. Azért gyűlölték Keir Starmert, mert alapvető kérdésekben nem volt hajlandó szembenézni azzal, hogy ő kormányzata és az őt megelőző konzervatív kormányzat mit tesz a brit társadalommal. Hát itt az elmúlt bő 10 évben több 10 000, egy friss jelentés szerint összesen 250 ezer brit fiatal lányt és nőt erőszakoltak meg szervezett migránsbandák. Amikor a britek elkezdtek ez ellen tiltakozni, felemelni a hangjukat, akkor Keir Starmer azzal reagált erre, hogy ő aztán ezt az egészet nem hiszi el, mindenki rasszista és fasiszta, akit ez az egész helyzet zavar, és ráadásul elkezdtek brit embereket börtönbe csukni évekre, azért mert tűrött posztokat mertek kitenni a különböző közösségi hálókon. Aztán eljutottunk ugye a Henry Novák esethez, amely a magyar sajtót is azért valamennyire bejárta. Itt az történt, hogy egy szik férfi megkéselt egy 18 éves fiatal angolt, kivonult a rendőrség, és a haldokló áldozatot pilincselték meg, és hagyták elvérezni azért, mert a szik gyilkos azt hazudta nekik, hogy a fiatal angol férfi rasszista volt. És ez Keir Starmer rendőrsége. Ilyen dolgok vannak, ez váltja ki az igazi indulatot, az igazi gyűlöletet Starmerrel szemben. Ezért gondolják azt az angolok, skótok, felszínek és írek, hogy itt ennek a munkáspártnak és Keir Starmernek az volt a szándéka, hogy megtörje őket.
Úgy fogalmazott a Spectator magazinnak az egyik publicistája, hogy a miniszterelnök az csak bűnbak lett, és a munkáspárt most azt az érzetet szeretné kelteni, hogy ha őt eltávolítják, akkor minden jobb lesz. Tehát erre, ilyen jelenlegi helyzetben milyen lehetősége van egyáltalán a munkáspártnak, hiszen sem a migrációt, sem azt a veszélyt, amivel együtt kell a briteknek élni, nem lehet egyik napról a másikra megszüntetni. Nem beszélve arról sem, hogy bár Starmer azt mondta, hogy hozott Nagy-Britanniának gazdasági fellendülést, de hát tegyük hozzá, hogy és milyen áron. Ugye ön is utalt arra, hogy azért a megszorításokat kellett bevezetni. Hogyan lehet ezt 2 év alatt helyrehozni? Egyáltalán helyre tudják-e hozni?
Nem tudom, hogy az gazdasági fellendülésnek számít-e, hogy 1,5%-kal jobban teljesítenek, mint az évek óta gödörben lévő Németország. Tehát Keir Starmer természetesen védi itt a teljesítményét, de nagyon sok alapja erre nincs. Hát nincs olyan eleme a kormányzásának, amit pozitív példaként lehetne kiemelni. Még talán a közegészségügyben valamit, de csak az. Ugye azt kérdezte, hogy milyen lehetősége van a munkáspártnak. Hát nyilvánvalóan rá kell fogni mindent Keir Starmerre. Tehát a politikai kommunikáció szempontjából ez egyértelmű, és meg kell próbálkozni valaki újjal, tudjuk, hogy ki ez az új. Minden valószínűség szerint Andy Burnham lesz Manchesternek a korábbi főpolgármestere, azért mondott le a főpolgármesteri címről, hogy miniszterelnök lehessen, ez ugyanis 2 összeférhetetlen egymással nyilvánvalóan Angliában meg kellett választatnia magát a parlamentben, mert csak parlamenti képviselő lehet miniszterelnök. Most Andy Burnham valahol Jeremy Corbyn és Keir Starmer között van. Jeremy Corbyn volt az, aki egy erősen szélsőbal irányba kezdte ráncigálni a munkáspártot, egyébként politikai sikertelenség mellett ezt korrigálta némileg Keir Starmer, akit egy centristának szoktunk megfogni, de még így is bőven baloldali. A 2 között van valahol Andy Burnham. Hát egy fokkal baloldali politikát fogunk tőle látni, de ez már az új baloldal. Ez az identitárius baloldal, amelyik nem ismerheti el, hogy a tömeges migráció probléma, mert az alapvető politikai ideológiájának a része az, hogy a migráns jó, a sokszínűség hasznos, és éppen ezért bárki, aki bármi mást mer állítani, az rasszista, fasiszta, tudjuk, ismerjük, láttuk már ezerszer. Andy Burnham alatt sem tud megváltozni a munkáspárt politikája. És egyébként ha megpróbálna változtatni jelentős mértékben a politikáját, és nem szélső baloldal irányba tolná el, akkor meg azt tapasztalnák, hogy a zöldek még több szavazatot visznek el tőlük. Hát olyan kutyaszorítóban vannak, én szerintem értik ezt, de nem biztos, hogy abban nem lehet kijönni. Tehát a munkáspártnak vége. Ez a párt meg fog szűnni. Következő választásokon egy óriási vereséget fognak elszenvedni, negyedik vagy ötödik helyen lesznek majd a székek tekintetében a parlamentbe. Gondoljunk bele, hogy munkáspárt meghatározó eleme 200 éve a brit politikai rendszernek, totális vereségbe fog belefutni, és akkor a következő ciklus alatt el is fognak szép lassan tűnni. De ezt hozzátenném azt, hogy ugyanez vár a torikra is. Azért, mert Keir Starmer egy kirívó eset, akiről én azt hiszem, hogy a britek joggal feltételezik azt, hogy nem csak rossz politikus, rossz vezető, rossz miniszterelnök, de gonosz ember, tehát nem csak ezért, hanem a torik azok 14 évig a munkáspárt előtt ugyanezeket a problémákat halmozták föl, és ugyanígy nem fogadták el a brit társadalom ellenérzéseit, és ugyanígy lesöpörtek minden érvet az asztalról. Ők idézték elő a torik és a munkáspárt közösen azt a brutális társadalmi, politikai, intézményes válságot, lényegében egy balkanizációt, ami most megfigyelhető az Egyesült Királyságban. Ők a felelősek ezért. Ezt nem fogja tudni egyik párt sem túlélni, és a közvéleménykutatásokból pedig látjuk is, hogy egyrészt nagyon széttöredezett a brit pártrendszer, másrészt pedig kirajzolódik az, hogy lesz egy kialakulhat egy új két pártrendszer Angliában, a szélső baloldal, ezek az oldák Angliában, és a populista jobb oldal között. Most, hogy pontosan milyen konfigurációban, milyen pártokkal fog kialakulni ez a két oldal, az még egyenlőre nem 100%, de látszik, hogy ebben az irányba haladnak. Csak míg elérnek egy stabil két pártrendszerig, ahol már se munkáspárt, se torik, se libdemek nincsenek, addig nagyon súlyos, veszélyes, válságos, konfliktusos állapot fog uralkodni az Egyesült Királyságban, évekig fog eltartani, és ezek alatt az évek alatt az ég egyadt a világon semmit nem fognak tudni tenni annak érdekében, hogy a nagyon valóságos versenyképesség, illetve más gazdasági dimenzió krízist kezeljék. Hát ez nagyon sötét évek várnak Nagy-Britanniára. De mondom, csak pár lépéssel tartanak Németország vagy Franciaország előtt ezen az úton.
Tehát, ha most visszamegyünk a következő választásokig, ugye most a munkáspártnak az a célja, hogy valamilyen szinten túléljen, és hogyha visszatérek a Spectator magazin publicistájához, ő azért még annyit rögzített, hogy vissza fogják itt még sírni majd Starmert, és ő ezt azzal indokolta, hogy a miniszterelnök minden politikailag korrekt retorikája ellenére nem volt woke, és más munkáspárti vezetőkkel ellentétben valóban igyekezett fellépni az antiszemitizmus ellen, és próbált jó kapcsolatot ápolni Donald Trump-al. És ez mennyire fontos a britteknek, hogy Amerikával milyen a kapcsolatuk, és egyáltalán mi rajzolódik ki e tekintetben, hiszen azért Donald Trump is élt kritikával, amikor már kiderült, hogy Starmer le fog mondani, ugye ő azt mondta, hogy két ügyben hibázott nagyot, a migráció kezelésében és az energia ügyében.
A Spectator újságban olyanak semmiben nincs igaza. Nem tudom, hogy ennyire rosszul látja a dolgot, vagy szándékosan hazudik, de egyetlen ponton sem mondott igazat. Senki nem fogja valószínűleg Keir Starmert visszasírni, ha csak nem a pártársai közül néhányan. Hát tényleg olyan mélységesen meggyűlöltette magát a brit társadalommal, hogy tehát erre az európai példában nem nagyon volt példa az elmúlt 200 évben. Az meg, hogy ő bármilyen szinten is normális kapcsolatot tartott volna föl Donald Trump-al, az egy bődületes hazugság. Tehát az ő viszonyuk úgy kezdődött, hogy Keir Starmer munkáspárti aktivistákat küldött Kamala Harris mellett kampányolni az amerikai elnök választásokba. Ezek után arról beszélni, hogy itt bármilyen fajta kultúrák viszony lett volna Starmer és Trump között, nem volt egy pillanatig se volt. Trump lenézi és megveti Keir Starmert.
Mi lesz az utódjával? Gondolhatta itt azt is a publicista, hogy aki utána jön, az még rosszabb lesz, tehát örülni fogtok ti a kevesebb rossznak is. De mi jöhet ezután? Hiszen azért Nagy-Britanniának az nagyon fontos, hogy szövetségeseket is találjon. Nem része az uniónak. Tudjuk azt, hogy közeledni szeretne az Európai Unióhoz. Még talán a visszalépésről is szó volt. Ursula von der Leyen a közös piacok megnyitásáért cserébe azért nem kevés sápot venne le a britekről. És azért Amerika szövetsége nélkül a nyugati világban elműködni azért jelen pillanatban mondhatjuk azt is, hogy talán öngyilkosság.
99%-os bizonyossággal állíthatjuk, hogy Andy Burnham lesz majd az új brit miniszterelnök. Na, ő egy évvel ezelőtt azt találta írni a munkáspárti kollégáikról, hogy mélységesen szégyeljék magukat, mindazok, akik egyáltalán szóba mertek állni Donald Trumpba. Tehát ő ezzel fogja kezdeni az úgynevezett különleges amerikai-brit viszonyt, mert nagyon régóta nincs szó egyébként erről. Mert ezt a britek szeretik hangsúlyozni, hogy valamilyen fajta különleges szövetség állna fel az Egyesült Államok és Nagy-Britannia között, ez nagyon régóta nincs. Hát Amerikára nem fognak tudni számítani. Ami alternatívájuk van nekik, az ugye a nemzetközösség. Most a nemzetközösségen belül nagyon sok ország van, és nem mindegyikkel ápolnak jó kapcsolatot. Például Kanadával kiváló kapcsolatot ápolnak, természetes szövetséges lenne. Ausztráliával is, szintén természetes szövetséges, de az távolban. A nemzetközösség afrikai tagjai pedig, hát az az igazság, hogy beszéljünk teljesen őszintén. Afrikában, Indiában és Kínában is az emberek látják azt, hogy mit csinált magával Európa, meg mit csinált magával Nagy-Britannia. És hát törzsölik a markukat, és úgy vélik, hogy ez egy történelmi elégtétel, hogy megérdemli Európa azt, amit kapni fog. És ez jár. És ennek megfelelően az ég egyett a világon senki nem fog tömött sorokban azzal próbálkozni, hogy majd kihúzzák Nagy-Britanniát a gazdasági slamasztikába. Erre egyáltalán nem számíthatnak. Ausztrália igen, de ők nagyon távol vannak. Kanada és Európa. Ez a két lehetősége van Nagy-Britannia számára, annak érdekében, hogy elkerülje az elszigetelődést, amit valóban Szigetországként nem engedhet magának, meg magának, mert a gazdaság a külföldi kereskedelemtől függ. Na most, és akkor nézzük meg, hogy néz ki Németország, meg Franciaország.
De nézzük meg azt is, hogyha már itt a gazdaságról beszélünk, hogy a brit államadóság finanszírozási költsége jelenleg a legmagasabb között van a fejlett országok körében. És tegyük hozzá azt is, hogy a kötvénypiac pont ezért különösen érzékenyen reagál minden olyan jelzésre, amely a hiány növekedését vetítheti előre. Itt rögtön két kérdés felmerül. Ez a belpolitikai válság okozhat-e gazdaságilag hátrányt, illetve hogyha Nagy-Britannia ilyen nehéz gazdasági helyzetben van, akkor hogy lehet az, hogy az egyik legfontosabb támogatója volt Ukrajnának az orosz-ukrán háború során?
Hát itt arról van szó, hogy az ideológia ugye elvakította a briteket is, meg az európaiakat is. Ugyanezt a ezeket a kérdéseket fel lehet tenni Németországnak, meg Franciaországnak, és egy fokkal jobb, kevésbé válságos állapotban vannak, mint Nagy-Britannia, de politikai értelemben mindenhol mély rendszer szintű válság van. Tessenek megnézni a közvéleménykutatásokat Németországban például, ahol az AfD 30%-on van, de kiemelkedően a legerősebb párt. Ugyanez van Nagy-Britanniában, a Reform UK 30%-on áll ugyancsak, de kiemelkedően a legnépszerűbb párt. Franciaországban pedig három részre szakadt a politikai rendszer, ami egyre inkább kezd kétpólusúvá alakulni, ez a populista jobboldal, meg a posztmodern iszlamista baloldal. Ott majd ez a fajta váltógazdaság fog kialakulni. Hogy ez mit fog tenni a francia liberális gazdaságnak, azt mindenki elképzelheti nyugodtabb fejben. És ezért vannak ezek az országok egyébként óriási gazdasági kutyaszorítóban is, mert a pénz racionális, nem érzelmek, nem ideológiai és nem dogma alapján számít. A pénzpiacoknak a résztvevői pontosan látják azt, hogy nincs kiút Nagy-Britannia számára, egész egyszerűen azért, mert eleve nagyon nehéz lenne megtalálni a kiutat a szükséges gazdasági reformokat, másrészt ez a politikai rendszer abszolút képtelen rá. Esélye sincs. Franciaországban már három éve semmilyen döntés mögött nem lehet egyébként kialakítani egy többséget a törvényhozásba. Németországban ugyanez a helyzet a következő választások után fog eljönni, mert zárójelben. Merz, Friedrich Merz, Kirsten nagy barátja, nem fogja túlélni a szeptembert. Őt is meg fogják pucsolni a németek, amikor Szászországban egy óriási vereségbe fognak belefutni az AfD-vel szemben. Azt kell észrevenni itt, hogy ez a amikor liberálisnak hívott, most már talán valami más, technokrata, elit Európában, mindenhol, ahol kormányokat is vezet, óriási politikai bajban van, kutyaszorítóban van, és egyáltalán nincsen semmilyen kiút. És mivel a pénzpiacok látják, hogy bukásra vannak ítélve, ezért egyre nehezebben tudnak nyilvánvalóan pénzhez jutni. Meg persze zárójelben azt is látják, hogy egy értelmetlen és fölösleges háborút, proxy háborút vívnak Ukrajnában, aminek most már az összes gazdasági terhe éppen az európaiak vállát nyomja, mert az amerikaiak semmit nem hajlandóak átvállalni belőle, és hogyha ott lenne politikai változás, 2,5 év múlva, akkor se vállalnának. Tehát már az amerikai demokraták se fognak visszatérni Ukrajna költséges támogatásához, mert minek?
Maradt még egy kis időnk, de érdemes a magyarországi viszonyokra is levetíteni azt, amit látunk, és itt visszautalnék kicsit a felvezetőre, hogy ugye a brit miniszterelnököket korábban egymás után sodort el a szavazók elégedetlensége, és Starmer annak lett az áldozata, hogy nem az emberek támogatása, hanem a másik oldal iránti utálat emelte őt hatalomba. És mikor kiderült, hogy ő pont olyan, mint az elődei, az emberek ellene fordultak. Na hát ebből érdemes-e tanulnia a hazai közéletnek?
Ebből mindenkinek érdemes tanulnia. Tehát azt, hogy valamit megígérünk a választások során, és ezt totális ellentétét csináljuk, az biztos, hogy nagyon gyorsan vissza tud ütni. Abból kell még tanulni a kis magyar kormánynak, hogy nem szabad olyan adókat megemelni, amit egyértelműen megígértek, hogy nem emelnek meg. Mert az azonnal is nagyon gyors népszerűségvesztést eredményez. Nyilvánvaló az, hogy a migránsokat nem szabad beengedni Magyarországra. Azt hiszem, hogy ez teljesen egyértelmű. Nem lehet olyan európai uniós instrukció, aminek megfelelünk olyan értelemben, hogy elkezdjük tömegesen beengedni őket Magyarországra. Ez lassabban apasztaná a jelenlegi kormány népszerűségét, de az ország számára lenne borzalmas kár. Tehát, aki most beengedi a migránsokat, látva, hogy mi történik Németországban, Franciaországban, Angliában, az arra nincs más szó, mint a hazáról. Tehát itt most már mindenkinek világosan látnia kell, hogy a tömeges migráció hová vezet. De ugyanakkor jegyezzük meg azt is, hogy itt Berlin, Párizs, Brüsszel, London súlyos megrendülése valószínűleg azt jelenti, hogy Magyar Péternek a mozgástere egyébként bővül. Azért, mert azt vegyük észre, hogy az ő teljes politikai kommunikációs hálózata nem a saját kezében van, hanem a brüsszeli, berlini, párizsi, londoni szövetségeseinek a kezében. A 444 meg a Telex nem azért van Magyar Péterrel, mert szereti a Diákhitelközpont korábbi vezérigazgatóját, hanem azért, mert megmondták nekik, hogy őt kell szeretniük. De ugyanakkor, hogyha ez a hatalmi alap, ami mögött az egész hálózat mögött van, összeomlik, mint egy kártyavár, akkor Magyar Péternek lehet, hogy egy éven belül sokkal nagyobb lesz a mozgástere. Tehát vesztésen fogalmazva, ha most még egy báb, ki fognak halni mögőle azok, akik a bábjátékosok.
És kérdés az, hogy akkor Magyarország a saját útját kezdi el járni.
Igen, hát az új miniszterelnökről egy valami biztosan el tudunk mondani, politikai értelemben igencsak rugalmas emberről van szó.
Nagyon szépen köszönöm Koskovics Zoltánnak, hogy az elmúlt szűk fél órában rendelkezésünkre állt, és ha másért nem is, de azért is nagyon jó volt, hogy a brit példát láthattunk magunk előtt, hogy azért itt Magyarországon vannak olyan intőjelek, amelyből érdemes tanulni. Nagyon szépen köszönöm. Szőlős Éva és Lajár itt a kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Smuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét,